Kedves hallgatom! Lukács evangéliuma 4. részének 5. versétől a 8. verséig olvassuk Isten igéjét. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezzel a sátán a pszichológiai világban kísértette az Urat. Ez a kísértés János szerint a szem kívánsága. Az Édenkertben Éva rátekintett a kert közepén levő fára, és látta, hogy kellemes a szemnek. A sátán Krisztust egy magas hegyre vitte föl, és bemutatta neki a földkerekség minden országát, és fölajánlotta neki. A földkerekség országai magukban foglalták a nagy római birodalmat, de Krisztus a kereszt útján közeledett trónja felé. A sátán ezt mondta: hagyd a keresztet! Pál apostol így szól: a kereszt prédikálása bolondság azoknak, akik elvesznek. Milyen ostobaság a szenvedés útjának a választása akkor, amikor a sátán könnyű utat ajánlott a trónhoz. Most hadd mondjak valamit, ami talán megdöbben téged. Sátáni próbálkozás mindaz, amivel királyságot akarnak építeni ezen a földön Jézus Krisztus nélkül. Csak két uralkodó van, az Úr Jézus és a sátán. Ha számításba veszed az Urat, akkor el kell utasítanod a másik Urat. Pál mondta: mert eldöntöttem magamban, hogy nem tudok köztetek senki másról, csak a megfeszített Jézus Krisztusról. Végül a sátán megkísértette az Urat a lelki világban is. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva: angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Lukács evangéliuma, 4. rész, 9. verstől a 13. versig. Éva megkívánta az édenkert közepén levő fa gyümölcsét, mert azt gondolta, hogy bölcsé lesz általa. János apostol ezt az élet kérkedésének nevezi. János első levele, 2. rész, 16. vers. Ez a lelki világgal és a hittel kapcsolatos. A sátán azt akarta, hogy az Úr mutassa be, hogy Isten fia. Mutasd be nekik, bizonyítsd, és akkor majd elfogadnak. Ez nem a hit útja. Ez a téveszmék útja. Ez Isten kísértés. A hit csöndesen vár Istenre, teljesítve akaratát. Érdekes megjegyeznünk, hogy amikor a sátán idézte a 91. Zsoltár 11. és 12. versét, akkor rosszul idézte, mint ahogy Isten igéjét helytelenül alkalmazta az Édenben Évának is. Miért ment át Jézus Krisztus a kísértéseken? Azért, hogy bemutassa neked és nekem, hogy bűntelen megváltónk van. Ő bűn nélküli, ártatlan, és képes a megmentésre. Bebizonyította, hogy minden hatalom neki adatott menjen és földön. Ma emberként van a dicsőségben, aki megért minket, és képes velünk együtt érezni. Csodálatos megváltója van a világnak. János ezt írja. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele, második rész, első és második vers. Az Úr Jézusra számíthatunk minden helyzetben. Miután a sátán megkísértette az Úr Jézus Krisztust, ő megerősödött. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Lukács evangéliuma, 4. rész, 14. vers. A kísértés után az Úr a Szentlélek hatalmával kezdett munkálkodni. A kísértés vagy megerősíti, vagy meggyengíti az embert. Ez olyan, mint a katonaság, ahol vagy ember lesz belőled, vagy összeroppansz. Hogy ez tényleg így van-e a katonaságnál, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a szenvedés és a próba vagy meglágyít, vagy megkeserít téged. Van egy régi, jól ismert illusztráció, amely szerint ugyanaz a nap, amely megolvasztja a viaszt, megkeményíti az agyagot. Az elemek jellege és tulajdonsága, és nem a nap okozza azt, hogy a viasz megolvad, és az agyag megkeményedik. Isten nem keményít meg minket. Ő nem keményítette meg a fáraó szívét sem. A fáraónak már kemény volt a szíve, és Isten csak napvilágra hozta ezt a tényt. A mi Urunk azonosította magát az emberiséggel. A Szentírás megerősíti ezt a valóságot. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 17. vers. Az Úr Jézus Krisztus emberré lett, és a kísértések gyötrelmei után szüksége volt a Szentlélek általi megerősítésre. Ha Urunknak szüksége volt a Szentlélek erejére, miután megpróbáltatott, mennyire szükségünk van nekünk erre az erőre? Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Lukács evangéliuma, 4. rész, 15. vers. A kísértés után az Úr Galileába tért vissza, és tanított a zsinagógákban. Dicsőítette az egész nép. Magasztalták és elismerték munkáját. Ez a vers doxológiának hangzik. Tudjuk, lehetséges valakit megdicsérni és mégis elutasítani. Lehetséges dicsérő éneket énekelni, és ugyanakkor hátat fordítani követeléseinek. Ugyanez a tömeg énekelte a hozsannát, és királlyá akarta őt koronázni, de másnap a tömeg a keresztre feszítést követelte. Magam előtt látom azt a képet, hogy itt van egy üres kereszt az előtérben, és a háttérben a szamár rágcsálja az elszáradt pálmaleveleket. Ez éppen így történt. Egy napon az Urat dicsőítik, és másik napon keresztre feszítik őt. Most következik az egyik legcsodálatosabb eset, ami föl van jegyezve Isten igéjében. Ez nagyon megragadó történet, és fény derít az igazságra. Kellemesen végigolvassuk, és Lukács éppen ezt akarta vele elérni. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt olvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a köntekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Lukács evangéliuma, 4. rész, 16. verstől a 21. versig. Ezt az esetet csak Lukács jegyezte föl, és annyira kiemelkedő, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Azt olvastuk, hogy a kísértés után az Úr a saját városába tért vissza. Általában a szülőhely büszkén tekint fiaira és leányaira, akik hírnevesekké válnak. Szombati szokása szerint bement a názáreti zsinagógába. Figyeld meg, hogy ő sohasem táplálta magában azt a hamis hitet, hogy imádhatjuk Istent a természetben is, meg az erre kijelölt helyen is. Én szeretem a természetben való sétálást, de már belefáradtam annak hallgatásába, hogy egyesek annyira kegyesek, hogy ők éppen olyan áhítatosan imádhatják Istent a természetben, mint vasárnap a gyülekezetben. Amit mondanak, az igaz, de mindig ezt a kérdést teszem föl vele kapcsolatban. Amikor valaki veszi a hátizsákját, és vasárnap kimegy a hegyek közé, vajon azért megy oda, hogy ott Istent imádja, vagy azért, hogy szórakozzék? Tény az, hogy egyáltalán nincs szándékuk Isten imádatának gyakorlására. Valaki elmegy vasárnap Isten házába, hogy imádja Istent, majd kimegy a természetbe, hogy élvezze a friss levegőt, felüdüljön, és jól kifáradva érkezzék haza. Az Úr Jézusnak szokása volt az, hogy szombatonként látogatta a zsinagógát. A zsinagóga az egyik legfontosabb intézménye volt a zsidóknak Jézus korában. A babilóniai fogság ideje alatt jött létre ez az intézmény. A zsidók nagyon távol voltak szülőföldjüktől, a templomtól és az oltártól. Kétségtelenül vonzalmat éreztek arra, hogy összegyülekezzenek a különösen Istenfélő emberek körül, hogy meghallgassák Isten igéjét, és afféle Isten tiszteletet végezzenek. Ezékiel könyve 14. részének első versében és a 20. rész első versében olvassuk, hogy a vének összegyülekeztek Ezékiel körül, és talán éppen ilyen zsinagógai környezetben tették ezt. A fogság után a zsinagóga intézménye továbbra is fönnmaradt. Ott először csupán a mózesi törvényt magyarázták. Később imádkoztak és prédikáltak is azon a helyen. Elsődlegesen azonban a zsinagóga a törvény oktatására szolgált az emberek különböző osztályainak. Urunk idejében zsinagóga volt minden nagyobb városban. Most már kitölthetek Krisztus földi életének néma éveiből egy napot. Nem sokat tudok arról, hogy a hét többi 6 napján mit csinált, csak annyit, hogy ágymester volt és dolgozott azokon a napokon. De tudom, hogy minden szombatnapon elment a zsinagógába. Elment az Isten imádat kijelölt helyére, mert ott bizonyságot tudott tenni. Most ismét hazament egy időre, és bement a zsinagógába. Átadták neki a könyvet, és kezdett olvasni belőle. Ézsaiás könyvét nyitotta föl. Azokban a napokban a Bibliát még nem osztották fejezetekre és versekre. De ha föl lett volna osztva, akkor Ézsaiás könyve 61. fejezetének első és második versét olvasta volna föl. Fontos megjegyeznünk, hogy amikor abbahagyta az olvasást, akkor azelőtt a szakasz előtt fejezte be, mielőtt elmondta volna, hogy Istenünk bosszúállása napját. Becsukta a könyvet, és átadta a szolgának. Csodálatos, hogy nem olvasta végig az egész mondatot, hanem félbeszakította. Fordításunk szerint egy vesszőnél fejezte be, de akkor még nem volt vessző sem pont a szövegben, amit olvasott. Egyáltalán nem említette azt a kifejezést, hogy Istenünk bosszúállása napját. Semmit sem mondott a szöveg utáni ige szakaszról. Tudod-e, hogy miért? Rátekintett a tömegre, és így szólt. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Itt van egy ige szakasz, amely beteljesedett eddig a vesszőig, és a fejezet többi része nem teljesedik be addig, amíg ismét el nem jön a földre. A bosszúállás napja még nem jött el. Mi a bosszúállás napja? Az az idő, amelyről Isten ezt mondta. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokodul a földkerekséget. Második Zsoltár, 9. vers. Akkor jön el az Úr nagy hatalommal és dicsőséggel. Az lesz a bosszúállás napja. Az az Úr nagy napja, és az akkor jön el, amikor másodszor is megérkezik az Úr a földre. Először azért jött, hogy prédikálja az evangéliumot a szegényeknek, hogy üdvözüljenek. Eljött, mint akit fölkent a Szentlélek, hogy hozza a megváltás dicsőséges üzenetét. Még mindig ebben a csodálatos napban élünk, az evangélium napján. Amikor másodszor is eljön, az lesz a bosszúállás napja. Mindnyájan egyetértettek vele. Majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem ígéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem de a József fia ez? Lukács evangéliuma, 4. rész, 22. vers. Az emberek rátekintettek, és visszaemlékeztek arra, hogy ő a József fia, az ácsmester fia. Úgy tűnt, hogy ez mindenkit zavarba ejtett. Hogyan lehet ő a Mesiás? Lukács itt nagyon világossá teszi, hogy Jézus törékeny emberségünket vette magára. Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám. Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Lukács evangéliuma, 4. rész, 23. verstől a 27. versig. Az Úr csodálatosan illusztrálta ezt az igazságot. 2 pogány szemét hozott elő példaként, akik Izrael földjén kívül éltek, a sareptai özvegyasszonyt és a szíriai Naámánt, akik életében Isten csodálatosan működött. Próbálta bemutatni nekik, a saját népének, hogy hajlamosak elszalasztani a nagy áldást, mert nem fogadják el őt úgy, amint van. Azokhoz az özvegyekhez és leprásokhoz hasonlítanak, akik Izraelben éltek ugyan, de nem éltek át csodát, és nem gyógyultak meg Elizeus idejében. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Lukács evangéliuma, 4. rész, 28. verstől a 30. versig. Jézust elutasított a városának népe. A Názáret körül levő terület nagyon hegyes vidék, és oda vezették egy szikla párkányára, hogy letaszítsák és megöljék. Ő azonban elmenekült a tömeg elől, ami csodának számított. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Lukács evangéliuma, 4. rész, 31. vers. Ettől a verstől kezdve a fejezet végéig Jézus élete egy napjának leírását találjuk. Sokan szerettünk volna vele tölteni egy napot, amikor a földön járt, és Lukács lehetővé teszi ezt nekünk. Mind Máté, mind Márk följegyezte azt a tényt, hogy az Úr Jézus Názáretből, a saját városából átköltözött Kapernaumba, a galileai tenger partjára. Azért tette ezt, mert saját városának népe nem fogadta el őt. Eljött az a nap, amikor ezt mondta Kapernaum népének is. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Lukács evangéliuma, 10. rész, 14. vers. Milyen nagy lehetőséget utasítottak el azzal, hogy nem törődtek Krisztus tanításával. A kapott világosság teremti a felelősséget. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! E történet olvasásakor az a kérdés nyilallik a szívembe, hogy vajon mennyire vagyok hű ahhoz a kiváltsághoz, amit tőled kaptam. Segíts, hogy okuljak Názáret népének felelőtlenségéből, és igyekezzem megragadni minden lehetőséget a te megismerésedre és szolgálatodra. Amen.